Mai témánk a ransomware, amit magyarul zsarolóvírusnak szoktunk nevezni. Erről nagyon sokat lehet hallani, hogy ez van, de nekünk az a tapasztalatunk, vagy az én személyes tapasztalatom az, hogy ezzel nem elsősorban magánszemélyek, hanem inkább cégek szoktak találkozni. Tudjuk-e definiálni, hogy mit nevezünk ransomware-nek, és hol fordul ez elő?
Hát a ransomware az egy, mondjuk így, egy káros kód, amivel találkozhat az ember, és jobb, ha nem találkozik vele. Egy olyan támadási forma, aminek a célja különböző eszközökkel elérni azt, hogy te a saját erőforrásaidnak, ami lehet számítógép, telefonod, többé ne legyél tulajdonosa és gazdája olyan szinten, hogy átvegyék felette az irányítást, és elérjék azt a szintet, hogy ha te vissza szeretnéd azt kapni, hogy hozzá szeretnéd férni az adataidhoz, akkor ezért válságdíjat fizes.
Tehát gyakorlatilag túlszul ejtik az adatainkat, és akkor emiatt is nevezzük zsarolóvírusnak.
Téged ejtenek túlszul, akár hogy is szépítjük ezt a dolgot, az adataidon keresztül. Így van.
Most ez kiket érint? Kiket céloznak ezek a típusú támadások?
Annyit még tudni kell, hogy a zsarolóvírus megjelenés egyébként nem olyan nagyon régi. Ez ma az egyik legelterjedtebb támadási forma, amivel élnek a támadók. Nyilván a nagyvállalati kört érinti, vagy vállalati kört érinti ez a támadási mód. Azon belül egyébként nem tudom, hogy ki mit gondol, hogy vajon ki lehet, vagy melyik kör, piaci szektor lehet az, akit a leginkább lehet zsarolni. Lehet, hogy automatikusan a hallgató például mondjuk egy pénzintézetre gondol. Ez korán sincs így. Tehát a pénzintézetek ebben a típusú támadási formában általában mondhatom azt, hogy az utolsó harmadban találhatók. Sokkal jellemzőbb ez a támadási forma, világviszonylatban beszélek, tehát nem a hazai körről, mondjuk egy ipari környezet, egy gyártói környezet, egy kutatással foglalkozó iparág. Majdhogy nem azt mondom, hogy igazából a ransomware áldozata bárki lehet, aki például nagy fájdalmat érez akkor, ha az adatait mondjuk titkosítják, vagy ha a rendszereiből kizárják.
Na most ez a pénzintézetekre miért nem igaz egyébként? Tehát, hogy én hogyha a ransomware szeretnék írni, akkor lehet, hogy egy bankot, vagy egy tőkealapot céloznék.
Ugye általában a kiberbiztonsággal kapcsolatban a leginkább kitett fenyegetettségnek kitett intézmény, vagy piaci szegmens az a pénzintézeti szektor. Ezért ők vannak a leginkább föl is készülve erre. Mindenki erre gondol, hogy pénzt tőlük lehet a legjobban szerezni illetéktelen módon. Nyilván őnek minden van, technológiai oldalon. Az embereik képezve vannak, tudják, hogy mire kell odafigyelni. A folyamataik megvannak, tehát nem olyan könnyű így túlszul ejteni egy pénzintézetet. De ha így nézzük egy gyanútlan nagykert céget például, aki pénzt nem őriz, de mondjuk milliárdos szinten bonyolít le forgalmat havonta, és annak mondjuk a kiesése neki napi szinten mondjuk 10-100 millió forintos forgalom kiesés, és nem tudom mennyi profitot jelent, az egy sokkal egyszerűbb. Ők általában elmaradottak, kevésbé veszik komolyan, ott is azt gondolja a tulajdonos, hogy miért ide támadnának, miért engem támadnának, meg hát innen nem lehet mit ellopni. Hát ellopni valóban nem, de mondjuk úgy meg tudom akadályoztatni a normál napi munkát, hogy ha nem tudsz ellene védekezni egy hét múlva, a 20 éves családi céged, az megy a kukába és bezárhatod.
Jó, hogy indul egy ilyen sztori? Tehát, hogy jut be a vírus a szervezetbe?
Egyszerűen és nem annyira egyszerűen. Tehát igazából itt a cél az, hogy valami úton-módon bejuttassanak egy káros kódot a rendszerbe, az lefusson, és ezen a kódon keresztül egy távolról fölépített biztonságos csatornán a kiberbűnözők azt csináljanak a hálózatomban, amit akarnak. Nem olyan egyszerű ide elérni, de számos módja van annak, hogy ez a kód lefusson. Social engineering, phishing támadás, tehát én, mint magánszemély, én, mint alkalmazott vagyok általában a megtámadott, én kapok egy e-mailt, amit hogyha megnyitok, illetve amiben lévő fájt, ha megnyitom, akkor települ az én számítógépemre, vagy a céges telefonomra egy káros kód, én bebattyogok a céges hálózatra, csatlakozom, és onnantól kezdve a kód elterjed.
Tehát gyakorlatilag most is azt mondhatjuk, hogy az emberi faktoron keresztül...
A legtöbbször így van. Ennek számos formája van. Lehet, hogy te a saját személyes szférádban kapsz mondjuk a gyerek óvodájából egy e-mailt, hogy baj van a gyerekkel, és akkor itt az üzenet, mit üzen neked az óvónéni, arra nyitsz, vagy barátod küld neked, vagy egy bármi e-mailt, hogy nézd már meg ezt a hirdetést, milyen jó, ezt az autót akarom megvenni, és ő sem tudja, de már eleve úgy tölti le azt a képet, hogy az az autó kép, abban egy ágyazott kód van, ami lefut a gépeden.
Jó, tegyük fel, hogy annak ellenére, hogy mondjuk volt képzés az emberek kapcsán, meg a social engineering, amiről ugye nemrég beszélgettünk szintén ebben a műsorban, valamennyire föl van készülve rá az illető, vagy ha hallott róla, de ennek megtörténik, uh-huh. és bejut a kód uh-huh. a céges rendszerbe, akkor mi történik, és mit szabad csinálni, és mit nem szabad csinálni?
Uh-huh. Hát a szakmában ennek neve is van, tehát egy kill chain, egy támadási folyamat zajlik le mindig, amit nagyon jó fázisokra lehet bontani. Mindig ezen haladnak végig a támadók, sőt azt is tudjuk általában, hogy milyen taktikát, technológiákat használnak, tehát ezek száma mondjuk véges, de hát ezek variálási lehetősége óriási, hát illetve a környezet, amivel mi megpróbáljuk ezt észlelni, egész egyszerűen csak észlelni első pillanatban, az nagyon eltérő lehet cégenként. De ha nagyon röviden szeretném összefoglalni, akkor ha valamilyen módon bejut ez a káros kód a hálózaton belül, akkor újabb szoftvereket telepítenek be a támadók ezen a biztonságos már kiépült csatornán keresztül, amivel első körben szép csendben, igazából úgy, hogy ezt ne lehessen észrevenni, feltérképezik a hálózatot. Általában ezek célzott támadások, tehát pontosan tudják, hogy miért rajtad keresztül akarnak bejutni az a céghez, annál a cégnél pontosan tudják, hogy mit szeretnének elvinni. Egész egyszerűen annyira megismerik a hálózatot, hogy megtalálják, amit kerestek. Ők a szépen összegyűjtik egy helyen, és egy adott pillanatban elviszik a cégből. Hogy ez milyen gyorsan megy végbe, egyébként itt van nagy változás a manapság. Itt mondjuk még 3-4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy 40-45 nap telik el a bejutás, illetve az adatlopás között. Addig ma ez az AI-jal meggyorsított világban ez akár percek vagy órák kérdése. Itt sincs nyilván aranyszabály, tehát találkoztunk már több olyan ügyfelünkkel, akinél kihívtak bennünket egy incidens esetén, tehát letitkosították az adataikat, tehát ott nem elvitték az adatot, hanem simán felismertek, feltérképeztek a hálózatot, és átvették az uralmat a gép felett, és azért hívtak ki bennünket, mert reggel, amikor az admin kinyitotta a gépet, akkor egy piros képernyőt találtam, ott van, hogy hát ti bizony akkor srácok, ransomware áldozatai vagytok, és hogyha szeretnétek visszakapni az adataitokat, akkor fizessetek ennyi és ennyi forintot, vagy bitcointot, vagy teljesen mindegy, általában nem pénzátutalás itt a lényeg, hanem valami fajta kriptovalutában kérik a váltságdíjat, és aztán el lehet dönteni, hogy mi csinálunk. De az biztos, hogy a bejutás maga az nagyon sok esetben teljesen a normál, felkészületlen cégnél ez váratlanul történik, tehát semmiféle nyomát nem veszed észre, hogy bekerültek hozzád.
Hanem akkor szembesül vele az áldozat, amikor már kérik a pénzt.
Amikor kérik a pénzt. Tehát ez egy új forma, régebben adatot vittek el, vagy ott voltak a hálózatodban évek óta, és csak figyeltek, és adatot gyűjtöttek. És bocsánat, ezt a példát akartam befejezni, tehát volt olyan ügyfelünk, aki egy ilyen ransomware üzenettel keresett meg bennünket, mi megpróbáltunk segíteni neki, és a nyomozás során kiderült, hogy ja, amúgy 3 évvel ezelőtt már valaki bejutott a hálózatába, az ott van, sőt, nem is egy támadó csoport van a hálózatában, hanem 2-3, és valószínű ő a következő, aki nem adatot akar gyűjteni, és azt a fekete piacon eladni, hanem egész egyszerűen kicsit idegesít típus, ő zsarolni akart, és ő a többiekkel se foglalkozva bejött, és letitkosított mindent, és ő egész egyszerűen váltságdíjat kért.
Amit jó esetben a többiek kifizetettek volna, hogy tovább is elérjék.
Ilyenkor nyilván meglepődik a cég, tehát több ilyen példát tudok mondani, amikor ilyenkor megnézzük, hogy az ellopott adatok megjelentek-e mondjuk a fekete piacon. Ugye a zsarolásnak ez a lényege. Ha nem mi történik akkor, ha nem fizetsz? hát az adataidat közzé tesszük a fekete piacon, vagy simán csak publikussá teszünk valami fajta szempontból érzékeny adatot. Lehet ezek mondjuk személyes adatok, egy kórházból ellopják az adatokat, és nyilván a törvényi megfelelőség miatt ilyenkor van retorzió, vagy pénzügyi adatok, vagy ügyfelek személyes adatai, vagy egy ipari cégnél kutatási információ, stb. De a legtöbb esetben nyilván ezt inkább megpróbálják pénzét tenni. Most vagy a fekete piacon adják el a te adataidat is, vagy a te ügyféltörzsödet is, vagy konkurenciának kínálják föl az adataidat. Tehát számos formája van, hogy hogyan fognak ezzel visszaélni, ha te nem fizetsz.
És szabad fizetni? Vagy hát kicsit ugye megint az a szitu, hogy ha a cég fizet, akkor a következő meg a következő áldozat is lesz.
Hát igen, ugye a krimi filmekből tudjuk, hogy általában túszejtőkkel nem nagyon tárgyalunk, tehát ugye bejön a főhős, és mindenkit szitával lő, és akkor megvan oldva a probléma. Nyilván itt is eltérőek a megoldási stratégiák. Ugye ha jogászokat kérdezel, akkor a jogászok azt mondják, hogy nem szabad fizetni. Hiszen nagyon sokszor aki téged megtámadott, az egy bűnöző csoport. A beérkezett pénzeket ők mondjuk terrorizmus és egyéb furcsa dolgoknak a finanszírozására használják, és akkor, hogyha ez kiderül, hogy a pénz mondjuk tőled származik, amire azért nem mindig van esély, de megvan a lehetőség rá, akkor te tulajdonképpen támogatod a terrorizmust. Tehát jogilag ez egy elég érzékeny dolog. Nyilván az is megtörténhet, hogy te fizetsz, és mégsem oldják fel az adataidat, és nem kapod meg. Régebben erre sok példa volt. Ma már azért azt jó tudni, hogy ugye ha az ember megpróbál eladni például a saját termékeidet, megpróbál eladni Facebook Marketplace-en, bármilyen egyéb ilyen online piacon, akkor a neved mellé van egy megbízhatósági ráta rendelve. Vagy ha tudom én, bármit vásárolsz az online térben. Ugyanez ma már létezik a fekete piacon is. Tehát ugyanúgy a bűnözői csoportoknak van megbízhatósági rátája. Tehát amikor te adatot veszel, akkor és azt bűnözőtől veszed a fekete piacon, akkor neked is szükséged van információ, bármilyen furcsán hangzik, hogy aki árulja az az adatbázist, az valódi adatbázis, vagy csak teljesen hamis adatokat tartalmaz, vagy mondjuk ami káros szoftvert használ, vagy árulnak, az valóban működik, stb. És aki nem fizetés ellenére nem adja vissza az adataidat, annak bizony ez a megbízhatósági rátája azért esik.
Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy bármilyen ítéletlenül hangzik, de bűnözőknek is van egy reputációja,
abszolút,
amire kényesek.
Abszolút, abszolút.
Jó, viszont az alapján, amit mondasz, az alapján előfordulhat olyan eset, hogy azt javasolják az áldozatnak, hogy nincs egyszerűbb és fájdalommentesebb út, mint hogy engedjen a zsarolásnak.
Igen, tehát nyilván a megelőzés, majdnem azt mondom, hogy védekezés, de védekezni nagyon nehezen lehet, ha egyáltalán lehet. Tehát ha valahova be akarnak törni, akkor bizony be fognak törni. Nem biztos, hogy be tudnak telepíteni egy olyan kódot, ami a teljes adatbázisunkat, vagy adatállományunkat lementi, de azért erre van esély. Viszont számos olyan technológia, vagy technika van, amivel, vagy folyamat van, amivel ezt lehet, hogy mondjam, a kárt enyhíteni. Tehát van biztonsági mentésünk, stb. Akkor már kevésbé nagy a nyomás, hogy fizessünk mondjuk egy zsarolónak. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ugye van mentésünk, nem fizetjük. Visszaállunk arra, némi munkával az IT újra húzza a rendszereket, és akkor megy minden tovább, mintha mi sem történt volna. Ha pehesek vagyunk, akkor a mentés is fertőzött. Tehát én visszaállok a mentésből a teljes rendszerre, és 2 perc múlva ugyanúgy áldozat vagyok. Tehát azért minden lépésnek vannak feltételei. Az egyszerűbb, mondjuk így védelmi technológiával, vagy védelmi rendszerrel rendelkező cégek általában fizetnek.
Tehát magyarán, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy nagyon elkerülni nem lehet, hogy a támadást megpróbálják, vagy adott esetben be is jussanak. Azt lehet elkerülni, hogy mekkora kárt tudnak okozni, és ez inkább egy rendszer informatikai feladat, vagy egy rendszerbiztonsági feladat, hogy úgy legyen felépítve az a hálózat, hogy számos ponton legyen benne egy olyan mechanizmus, ami szavatolja, hogy ne lehessen teljesen tönkrevágni.
Így van. Tehát egy globális gondolkodást kell, hogy elsajátítson a cég, ahol át kell gondolnia, hogy technológiával föl van-e vértezve ezek ellen a modern támadások ellen, az embereinek a tudása, ébersége megvan-e, a folyamatok úgy vannak-e kialakítva, hogy ezeket a technológiákat, ezek az emberek tudják a megfelelő módon működtetni, ez a People Process Technology. hármasa. Minden helyen sérülhet ez a dolog, de ez minél tudatosabban van felépítve, minél régebb óta fejleszgetik ezek a cégek, annál kevésbé valószínű, hogy komoly áldozata lesz egy ilyen ransomware támadásnak.
Jó, forgassuk át a dolgot arra, hogy értem, hogy ez a cégeknél van nagyobb zseton, és őket érdemes támadni, viszont magánfelhasználók sokat többen vannak, és lehet, hogy nem tudnak annyit fizetni, de hogyha az nagy számok alapján és a sokkal kevésbé védett ügyfelekre mennek rá ezek a zsaroló vírusok, akkor ott is tudnak ugyanannyi bevételt összegre bízni. Mennyire jellemző, hogy teljesen magánszemélyeket támadnak ezzel, és mondjuk a családi képeket lopják el, vagy zárolják, és váltságdíjat kérnek érte.
Ez is abszolút jellemző. Ugye azt tudni kell, hogy a támadó csoportokat is ma már kategorizáljuk, tehát van olyan támadó csoport, ami mögött egy állami intézmény áll, van olyan támadó csoport, aki specializálta magát egy piaci szegmensre, mondjuk ő éppen az egészségügyi rendszereket szokta így megtámadni. És vannak azok, akik a normál hétköznapi, az apró forintokért nyúlnak le. Nyilván itt azért kevésbé lehet egy-egy ilyen zsarolással sokat meríteni, mert mondjuk ha az én fényképeimet, a cloudban tartott fényképeimet letitkosítják, akkor én még mindig mondhatom azt, hogy hát na, veszem kutya, nem fizetek, nem érdekel, úgyse szoktam nézegetni a képeimet, tehát lehet, hogy fáj, vagy a feleségemtől kapok egy fejmosás, hogy ez miért nem fizetek, és erre szükségünk van, de általában ezért könnyebben elengedi az ember. Nyilván, ha a céges adatról beszélünk, és ott nem kevés pénzzel gurigálunk, ott azért ez nem ilyen egyszerű dolog.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a ransomware az a magánszemélyeket kevésbé érinti.
Azt mondom, kevésbé.
Kivéve, hogyha olyan cégnél dolgozik, ami értékes ilyen szempontból, akkor ő gyakorlatilag csak egy támadási pont. Vagy
ő felület. A belépési pont, így van, tehát ő a leggyengébb láncszem.
Ezek a támadások, ezek ugyanúgy védhetőek ki, hogy csak és kizárólag edukációval, mint a sima social engineering támadások.
Nem, de nyilván a bejutási pontot azért el lehet rejteni ezekkel a dolgokkal, vagy meg lehet nehezíteni a dolgokat, de mindig azt szoktuk mondani, hogy nincs az a rendszer, ahol nem lehet betörni. Tehát ha be akarnak törni, akkor be fognak törni. Lehet, hogy ez egy évig tart, lehet, hogy 2 hónapig, lehet, hogy 10 percig. Ez megint attól függ, hogy mennyire felkészült az ügyfél, és a legtöbb esetben egyébként az áldozatok ezt nem veszik észre.
Mit tudsz tanácsolni általánosságban bármelyik cégnek, aki most így lehet, hogy elkezdett rettegni, hogy ezt hallja, hogy mit tehet, hogy rettegni minimalizálja?
Rettegni azt gondolom, hogy nem kell, de nekünk az idei évben 2 nagy ilyen ransomware támadásra vagy azzal kapcsolatban kellett segítenünk az ügyfelünket, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek el kell gondolkodni azon például, hogyha az őt kiszolgáltató IT infrastruktúra megáll, akkor annak milyen hatása van. Nagyon sok olyan céggel beszélgetek, aki mondjuk például tényleg nagyker tevékenységet folytat, vagy bármi olyat, ahol szinte azonnal ki kell szolgálja az ügyfeleket, nagyon nagy tömegben kell kiszállni a tömegeket.
Konkrétan bele se gondolnak abba, hogyha megállulottuk a rendszer, akkor...
Nem gondolnak rá, pedig ha megállnak, akkor kiderül, hogy mondjuk a logisztika, ha lefekszik egy órára, akkor nekik mekkora a kárt jelent. Na, ilyenkor kell végigmenni, tulajdonképpen nem egy ördögtől való dolog ez, tehát nem egy furcsa tudomány, nekünk is van ilyen szolgáltatásunk, ahol az ügyfeleknek abban próbálunk segíteni, hogy fölmérjék, hogy hogy is állnak. Ha érni őket egy ilyen támadás, akkor mennyire felkészültek. Itt nem kell tényleg nagy dolgokra gondolni, de egy szisztematikus feladatot kell végrehajtani. És amúgy, ha valaki még ezt is elengedi a füle mellett, akkor azt gondolom, hogy készüljön arra, hogy ez ma nagyon nagy valószínűséggel be fog következni.
Legyen ez a végszó.
Hát sajnos nem túl pozitív.
Sajó Péternek, a Szevolován az ERT biztonsági üzletágának a vezetőjének nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban.
Én is köszönöm.